7 óra 39 perc van friss hírekkel, 8 órakor várjuk Önöket legközelebb. Költségkereten belül és fenntarthatósági szempontból példaértékűen rendezik meg a jelenleg is zajló Párizsi olimpiát. Ez az első olyan rendezvény, amely követi a NOB iránymutatásait, és a lehető legkevesebb új beruházással épül meg. Minimalizálták az infrastrukturális beruházásokat is, még az olimpiai falut is Párizs egyik legszegényebb agglomerációjában építették fel, hogy aztán később szociális lakásközpont váljon belőle. Az olimpia gazdasági és költségvetési sajátosságairól Szabados Gábor sportközgazdást kérdeztem Sportérték című műsorunkban. Párizs egy óriási világváros, egyébként már háromszor rendezett olimpiát. Igaz, nem most volt ez, legutóbb 100 éve, 1924-ben, de hogy alapvetően is a sportinfrastruktúrája nagyon kiépült, a szervezői tapasztalat szintén ott van a város és a szervezők mellett, és hát előszeretettel hangoztatják, hogy minden idők egyik legfenntarthatóbb olimpiáját szervezik meg most, nem is költöttek rá sokat, a sajtóban én 4,4 milliárd eurót olvastam, mint az olimpia összköltsége. Ez tényleg egyébként kevésnek számít viszonylag összehasonlítva egyéb olimpiákkal, ahol mondjuk nem volt ilyen magas az alapinfrastruktúra, alapfelkészültség, mint Párizsban?
Hát a teljes költség az a legutóbbi hírek alapján inkább 9 milliárd euró körül van.
Akkor azért duplázódott ehhez képest, igen.
Igen, hozzáteszem, itt nyilván nem mindegy, hogy mit számolunk bele, mert nagyjából a szervezőbizottságnak a teljes költségvetése az valóban ez a 4,5 milliárd euró, de hát azon kívül még ugye nagyon sok egyéb költség is van. Egyébként azt lehet mondani, hogy olyan 10 milliárd euró körül van egy normál költségvetése egy olimpiának, tehát ebből a szempontból Párizs ebbe még abszolút belefér. Azt mindenképpen el lehet mondani, hogy valóban infrastruktúrális szempontból ez már egy olyan olimpia, mondhatjuk, hogy az első olyan olimpia, ami valóban a lehető legjobban követi a NOB Agenda 2020 elvének az iránymutatásait. Tehát a helyszíneket úgy tervezték meg, hogy a lehető legkevesebb új beruházásra legyen szükség, tehát főleg már meglévő helyszíneket, ideiglenes vagy akár ideiglenes létesítményeket használnak, és akár olyanokat is, amelyek távol esnek Párizstól. Van ebben ugye egészen extrém, mint például ugye a hullámlovaglásnak a helyszíne Tahiti, amelyik ugye Francia Polinéziában van a Csendes óceánon, de Franciaországon belül is nagyon sok, tehát például a kosárlabda és kézilabda mérkőzéseknek Lille fog otthont adni, ami több száz kilométerre van Párizstól, tehát azért olyan helyszínek is vannak, amelyek Franciaországon belül távolabb esnek. Minden ilyen helyszín elhelyezéssel az volt a cél, hogy az infrastruktúrális beruházásokat minél inkább minimalizálják, és hát aki eddig követte az eseményeket, az ugye nagyon sok olyan ikonikus párizsi létesítményt láthatott, akár például mondjuk ugye a vívó versenyeknek otthont adó Grand Palais, amelyek létező egyébként is használt helyszínek, csak a legfeljebb nem feltétlenül sporteseményekre szokták használni.
Tehát akkor abszolút költségkereten belül, viszont olcsóságban akkor azért nem kiugró a párizsi szervezés, fenntarthatóságban viszont akkor abszolút ez egyik legjobb példa az eddigiek alapján, és ez nyilvánvalóan vonatkozik arra, hogy elég könnyen elbontható lesz mondjuk utána az olimpiai falu. Ugye láthattuk azokat a videókat, hogy ugye kartonpapírból összerakott ágyakon alszanak a sportolók, ami egyébként egy meglepően masszív és stabil dolog tud lenni, de hogy például akkor ez is beletartozik a fenntarthatóságba, nem?
Így van, azt semmiképpen nem mondhatjuk, hogy ez egy olcsó olimpia lesz. Olcsó olimpia már nincs. Hát ezzel tisztában kell lenni, és nem csak azért mondom ezt, mert nyilvánvalóan, hogyha mondjuk a 10 milliárd eurót le lehet csökkenteni 1 milliárd euróra, nem lehet, de ha le lehetne, akkor is 1 milliárd euró nagyon sok pénz, hanem egész egyszerűen lényegesen kevesebb pénzből, tehát ennél a 10 milliárd eurónál, amit most úgy ilyen normálnak tekinthetünk, ennél lényegesen kevesebb pénzből nem nagyon lehet megúszni egy olimpiát, mert egész egyszerűen nyilván a költségek is növekednek, ahogy ugye akár a biztonsági előírások fokozásával és más a magának az olimpiának a bővülésével. Ezeket a költségeket nagyon-nagyon leforagni nem lehet, arra lehet koncentrálni, hogy ne növekedjenek ezek nagyon túl, és valóban, hogy ez minél inkább fenntartható legyen, tehát az, amit létrehoznak, az minél inkább újra hasznosítható legyen, tehát a jövőben is hasznosítható legyen. És az olimpiai falu egyébként éppen erre példa, azt nem fogják elbontani, nyilván a kartonágyakat valószínűleg igen, de magát a létesítményt nem. Az olimpiai falut szándékoltan Franciaország egyik legszegényebb részében hozták létre, Párizstól északra a városon kívül található, gyakorlatilag egy ilyen külvárosa, kis túlzással mondhatjuk azt, hogy nyomor negyede Párizsnak, tehát alapvetően egy szegény része a főváros agglomerációjának. Pontosan azért hozták létre itt az olimpiai falut, hogy ezt a későbbiekben szociális lakásközpontként tudják használni, tehát ennek is már megvan az utóhasznosítása, és alapvetően ez az az új szellem, amit a NOB el is vár a rendezőktől. Ahogy mondtam, ez volt az első olyan olimpia, aminek már a pályázati folyamata során be kellett azt mutatni, hogy ezeket a fenntarthatósági elveket hogyan fogja az olimpia megvalósítani. Ugye ne felejtsük el, hogy erre az olimpiára Budapest is pályázott, és a budapesti olimpiai tervekben is nagyon-nagyon sok olyan elem szerepelt, amelyek ugyanezeket az elveket követte. Mi magyarok enélkül nem is tudtunk volna pályázni erre az olimpiára, hiszen nyilván így ilyen kisebb országnak jóval kisebbek az esélyei egyébként, de még egy ilyen óriási metropolis, mint amilyen Párizs, az is ezeket az elveket felhasználva készült fel az olimpiára, éppen azért, hogy még itt is ez minél fenntartható legyen.
Kicsit akkor annak csökken az esélye, hogy a jövőben a harmadik világ adjon helyszínt olimpiának, mert ők lehet, hogy ebben a tekintetben azért Franciaország, vagy akár Budapest mögött kullognak.
Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy bármennyire is próbálja a NOB ugye fenntarthatóbbá tenni az olimpiát, és olyan irányelveket megfogalmazni, amelyek a kisebb országoknak is akár kedvezhetnek, azért arra nem nagyon lehet számítani, hogy valóban kicsi országok ténylegesen be tudnak kapcsolódni az olimpiai rendezésbe, tehát drasztikusan nem nagyon fog megváltozni az olimpiát rendezni képes országok köre. Én azt gondolom, hogy Magyarország kb. A legalsó határa annak a sávnak, amely országok még képesek lehetnek egy olimpia rendezésre, az biztos, hogy nálunk kisebb országok már nem, és természetesen nekünk is ez egy óriási nagy kihívás lenne, lényegesen nagyobb, mint a nagyobb országoknak. De alapvetően valóban én azt gondolom, hogy az lesz továbbra is a tendencia, hogy a nagyobb országok fognak olimpiát rendezni. Ami újdonság lehet, az esetleg ugye olyan régióknak a bekapcsolódása, akik eddig még nem vettek részt olimpia rendezésben. Gondolok itt elsősorban a közel-keleti térségre, tehát akár Szaúd-Arábiára, Katarra és más országokra, vagy például olyan nagyobb országokra, mint például India.
Pont egy kicsit én régiós szinten akartam vizsgálgatni ezt a kérdést, de akkor ez inkább nem is attól függ, hogy maga az ország gazdasági fejlettsége hol áll, hanem sokkal inkább mérettől, mert India talán ugye nagyon feltörekvő országról van szó természetesen, de egyes részei alapján abszolút a harmadik világban meg a deprimáltabb régió közé tartozik.
Egyértelműen a gazdasági fejlettség az, ami a legmeghatározott, tehát valóban India ugye a lakosság méret és a gazdasági fejlettség szempontjából elég nagy kiegyenlítetlenséget mutat. Ugyanakkor azt személyesen tudom, mert nagyon sok vezetővel beszéltem onnan, hogy ők nagyon is komolyan gondolják azt, hogy olimpiát akarnak rendezni, és vannak olyan felzárkóztatási terveik, hogy erre készek legyenek, de abban teljesen egyetértünk, hogy önmagában a népesség szám az nem minden, tehát megfelelő gazdasági fejlettség kell ahhoz, hogy egy ilyen projektet végre tudja hajtani az ország, viszont nyilvánvalóan, ha már itt szóba került, Indiának az erőforrásai megvannak ahhoz, hogy ezt megvalósítsa, de részükről is ez egy nagyon komoly fejlesztési programot igény.
Egyébként nagyjából ez a 10 milliárd eurós költségkeret, ez hogyan tud felépülni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság? Mennyiben szokott tudni segíteni az adott szervező országnak, tehermentesíteni így kvázi a hazai költségvetést? Itt mennyire lehet okosan elosztani úgymond a pénzügyi terheket, hogy az tényleg ne üssen lyukat az adott ország gazdasági teljesítményébe?
alapvetően a költségek legnagyobb részét azt mindig a rendező országnak, rendező városnak kell viselnie. Ebben nincsen változás. A NOB az utóbbi időben már nagyobb hozzájárulást ad ezekhez a költségekhez a saját bevételéből. Ez 1-2 milliárd euróra tehető, tehát látszik azért, hogy ez egy kisebb része csak a költségvetésnek. Ez természetesen a televíziós közvetítési jogok, szponzori bevételekből és más bevételekből tudja a NOB biztosítani. Ugyanakkor, ahogy mondtam, ez csak egy kisebb része a költségvetésnek, a többit azt mindig a rendezőnek kell hozzátennie. Nyilván az ország gazdasági fejlettségétől függ az, hogy mennyi közpénzt kell ebbe belefektetni, és mennyiből akár magánforrásokból fedezni különböző befektetési megoldások révén. A Párizsi Olimpia hivatalos költségvetése szerint a források legnagyobb része az magánforrás, tehát hivatalosan viszonylag kevés közpénzt fektettek az olimpiába, de azért lehet tudni, hogy nyilván vannak olyan költségek, amelyeket közpénzből finanszíroztak, legfeljebb nem számítják hozzá a hivatalos költségvetéshez. Hát azért mindig látni kell, hogy egy ekkora eseménynek a költségvetése az nem egy jól meghatározható halmaz. Tehát nyilván vannak olyan dolgok, amelyek esetleg nem kerülnek be a költségvetésbe éppen azért, mert közpénzből finanszírozták őket. Legyenek ezek például akár olyan közlekedési fejlesztések, biztonsági vagy egyéb intézkedések, ahol mondjuk közalkalmazottakat vesznek igénybe, és akkor ezt egészen más módon számolják el. A lényeg az, hogy visszatérve a kérdésre, hogy a NOB az egy kis részét tudja fedezni ennek a költségvetésnek, és mindig a rendező ország az, amelyik a nagyobb részét hozzáteszi.
Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották.